óra 3 perc.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Saját törzsközönsége van, de mások is szeretik egyéni előadásmódját, pedig nem a pódiumon érzi leginkább otthon magát. Évtizedek óta együtt dolgozik Kurták Györggyel, és fontos szerepe volt Ligeti György zongora műveinek magyarországi bemutatásában. Régóta tanít a Zeneakadémián, 50 évesen pedig komponálni kezdett. Azóta számos művét bemutatták. Jó estét kívánok, Nánási Anikó vagyok. Vendégem Csalog Gábor zongoraművész, aki idén megkapta a Bartók Pásztori díjat, korábban Liszt díjjal is elismerték.
A Budapest Music Centerben vagyunk, itt fölöttünk lakik Kurták György a tetőtérben. Ő volt a legnagyobb hatással az ön zenei személyiségére?
Talán két legnagyobb hatás volt. Az egyik Szjátoszláv Richter koncertjei, még 10 éves koromban hallottam az elsőt. Hát ezek felejthetetlen élmények, nem csak zenében, hanem egyáltalán bármilyen előadó művészetben ő volt a legnagyobb. És már pár évvel később találkoztam Kurták Györggyel, aki pedig eleinte tanárként volt a legmeghatározóbb személyiség számomra, és aztán megismerkedtem a zenéjével is közben.
Szvjatoszláv Richter koncertjeire 10 éves gyerek miért megy el?
A szüleim már az 50-es évektől kezdve jártak az ő koncertjeire, mert zenehallgató család voltunk. Úgy nőttem fel, hogy állandóan lemezeket hallgattak a szüleim.
Már 11 évesen a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába járt. Ott találkozott Kurták Györggyel?
Kicsit később a rendes osztályba, és ott mindjárt elcipelt egy évfolyamtársam, hogy ezt látnom kell, ahogy ő tanít. És akkor valami egész különleges dolog történt, mert játszottam 2 percet egy Schumann darabból, és akkor megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy mit mondott a Schumann Brahmsnak, mikor Brahms először zongorázott neki. Hát mondtam, hogy tudom, hogy nagy remények és a jövő zenésze. Na és akkor ő ezt mondja nekem. Hát ez nagyon erős kezdés volt. Hát aztán sokkal nehezebb volt a folytatás a következő évtizedekben.
Hogy tanított? Mi volt az a nagy élmény, amit látott ott először?
Egy sugárzó személyiség, amitől hitele volt az egésznek, de amit csinált, természetesen az volt a lényeg. Szóval egyrészt úgy szedte szét a zenét elemeire, amit azóta sem láttam senkinél, tehát hogy olyan elképesztő részletességgel, tehát hogy milyen a forma, milyen gesztusok, milyen érzelmek, ez tényleg így mikroszkóppal. De közben az előadónak mindezt hitelesíteni kell, tehát hiába értek mindent, ha nem lesz a sajátom. Most ez a kettő együtt, ez azt hiszem senkiben másban nem volt. Soha nem láttam ilyen tanárt azóta sem.
Akkor még csak tanította, de aztán elkezdtek együtt dolgozni. Évtizedek óta tart ez. Ezt mivel lehetett kiérdemelni? Kiket engedett ennyire közel magához?
Hát ő mindenkit közel engedett magához, sőt, abból indult ki, hogy mindenki tehetséges, csak nagyon kevesen tudtuk elviselni az ő nyomását, vagy nagyságát.
Tehát aki kibírta, az maradhatott.
Aki kibírta, az maradhatott, és hát egyre kevesebben maradtunk, és ez még csak a bármilyen szerzők előadása, de az ő zenéje az meg még egy külön fejezet volt.
Na és kik bírták ki?
Keller András volt az egyik, akivel én elkezdtem kamarázni. Ott volt Takács Nagy Gábor, még előttem Perényi Miklós, Csengeri Adrián. Én egy kicsit lassabban váltam Kurták előadóvá. Nem is gondoltam, hogy én labdába rúghatok ezek mellett, az emberek mellett. Úgy lassan alakult ki. Nem is volt kérdés, hogy tőle lehet a legtöbbet tanulni. Bár voltak még más nagy tanárok, tehát ott volt Rados Ferenc, ott volt Mihály András, Ránki Kocsis, Kadosa, de valahogy mi egymásra találtunk.
És mit tanult meg tőle, amit a mai napig visz magával?
Egy örök elégedetlenség, az igényességnek morálja. És hát mindez a gazdagság, amit ő felmutat, de ha nagyon sokáig az ember ő mellette dolgozik, akkor óvatatlanul azt várja, hogy én őt képviseljem. Tehát például ő egy zseniális zongorista is volt. Körülbelül azt várta, hogy akkor én is úgy játszom el. Na most ezek az elvárások azért nagyon is nyomják egy kicsit az embert. Voltak időszakok, mikor jó volt ettől messze kerülni. aztán persze visszamegy az ember.
És ha magával vitte Kurták Györgytől ezt a maximalizmust, akkor lehet, hogy az ön tanítványai is ezt mondják, hogy Csaló Gábor tanár urat ki kell bírni, de megéri.
Én nem vagyok olyan szigorú tanár, de ugyanazt a részletességet igyekszem képviselni, és ugyanazt az igényességet, csak talán jobban hagyom az ő személyiségüket érvényesülni.
Kurták György darabját halljuk, tollrajz, búcsúzóul Sár Erzsébetnek a játékok sorozatból, Csaló Gábor játszik.
Voltak ilyen érdekes kísérletei, hogy mi az a tiszta előadásmód, ami mentes mindenféle külsőségektől, és akkor függöny mögött játszott.
Igen, próbáltam. Hát ez egyszeri kísérlet volt, hogy a zongorának a nyitott fedele látszott, és én nem látszottam. Megtiltottuk a tapsot. A Város Színházban volt ez a koncert valamikor a 1990-es években. Ugye én abból indultam ki, hogy én amúgy eléggé zárkózott személyiség vagyok. És akkor mi van, hogyha én nem látszom, hangok vannak, és a hangok kommunikálnak?
Ezért csináltam, mert zárkózott, nem azért, mert sok előadó művész ma már túl sokat ad a külsőségekre?
Hát mind a kettő. Tehát én azt képzeltem magamról, hogy akkor valami eszenciálisabb dolog lesz, hogyha kiküszöbölöm a saját arcomat, vagy gesztusaimat a pódiumon, és csak a zene gesztusai. De nagyon szép gondolat volt, csak nem vált be. Kiderült, hogy mégis ez a kontaktus a közönséggel hiányzott nekem. Mégiscsak kell ez a személyes jelenlét is, aminek ugye nagyon sok olyan eleme van, ami számomra nem volt vonzó. Tehát most nyilván ének kell meghajolni, miért kell fekete smokingot vagy frakkot hordani, hát ezt azóta se szoktam egyébként, csak a nagyon muszáj. De ezt a részét én nagyon utálom a koncertekre. Szóval nem tartom fontosnak. Ott egy idő, amikor azt mondtam, hogy csak lemezeket kéne csinálni, mert ott vagyok a legjobb formámban.
Izgul a közönség előtt?
Egyébként izgultam is, igen, de azt legyőztem, csak mégis nem mindig a legjobb formámban játszottam.
Aki ilyen zárkózott ember, az előadó művészként hogy tudja előhívni magából a mű megszólaltatásához szükséges belső indulatokat?
Hát a mű diktálja az indulatokat, és ha kellő mennyiségű indulatot diktál, akkor az már nekem egy kommunikációnyi indulatot is ad a közönséggel.
Állítólag önnek van egy saját törzs közönsége. Ez hogy alakul ki?
Nem tudom, tehát ez engem is meglepett.
És honnan tudja, hogy ugyanazok követik koncertről koncertre?
Látom ezeket az arcokat, sajnos soha nem látok elég fiatalt, inkább idősek. A Zeneakadémián azért a diákjaim közül van, aki jön. Nagyon nehéz, egyébként nem hallgatnak elég zenét, különösen koncertre nem mennek eleget, mert mindent online azonnal elérnek.
De az jó, hogyha értő közönsége van valakinek, vagy szeret elmenni olyan helyre is, ahova nem tudja követni ez a törzs közönség?
Nyilván az ember kényelmesen érzi magát a saját közegében, és hát ez most leginkább a BMC, több mint 10 éve, amióta ez a sorozatom van itt, de mindig jó elmenni teljesen más helyre, ahol először hallanak, nem tudnak volna semmit, és az ember azért örül, amikor ott is átjön valami, sőt, néha még jobban átjön.
Említett már pár nevet a tanárai közül. Kocsi Zoltánt azért kiemelhetjük, vele is szorosabb volt a kapcsolata?
Hát ő egy érdekes személyiség volt. Amilyen fantasztikus koncertjei voltak, meg a személyisége lenyűgözött minket, annyira nem vette komolyan a tanítást. De hát az, hogy jelen volt, az fontos volt, és a koncertjei fantasztikusak voltak. Viszont a másik tanárom, Ránki Dezső, sokkal alaposabban tanított, és neki sokat köszönhettem. Egyéb nagyszerű, csodálatos tanárok is voltak ott, például Földes Imre, aki most halt meg, elképesztően széles látókörű volt. Rengeteg zenét ott ismertem meg.
Miért érezte szükségét annak, hogy diplomázás után elmenjen Amerikába, az Indiánai Egyetemre, Sebők Györgyhöz? 3,5 évet töltött nála, ő Weiner és Kodály tanítvány volt. Ez fontos volt?
Itt azt hiszem, hogy a Weiner a közös kapocs, akit mindenki csodált, tehát Sebők azt mondta, hogy soha olyan zongora hangot nem hallott, mint ami Weinertől, amikor lejut a zongorához. Na most Sebők György viszont más szempontból volt nekem fontos, meghallgatott engem, meg Nagy Péter évfolyamtársamat, és mind a kettőnknek sikerült egy ösztöndíjat szereznie Bloomingtonban. És ez egy teljesen más világ volt az ő tanítása, mint az itteni. Nagyon érdekes volt, az első zongoraórámon közölte velem, hogy nekem nincs zongoratechnikám, és akkor most építsünk föl egy zongoratechnikát. Na most én azt képzeltem magamról, hogy már elég jó zongorázó, de ő mást érte technika alatt. Nagyon alaposan ismerte az emberi testet, anatómiát, pszichológiát, mindenféle keleti dolgokat. Ő inkább az előadókból indult ki, az előadók személyiségéből, korlátaiból, és azt tanította, hogy hogyan szabadítsuk föl saját magunkat a saját görcseinkből. Úgyhogy ez nagyon az ellentéte volt annak, amit én addig a zenéről itthon tanultam.
Mert itthon azt mondják, hogy nem az előadó a lényeg, hanem a zeneszerző, és húzódjunk hátul.
Itthon mi rabszolgák vagyunk, és ő pedig ennek az ellenkezőit képviselte. Nekem ez nagyon fontos volt, és a tanításomban is ez állandóan bennem van, hogy ezt a fajta szabadságot a gyerekekkel is hogy tudnánk elérni.
Sok fontos találkozás volt az életében. Mondok egy következő nevet, Ligeti György.
Készültem a Ligeti etüdök lemez felvételével 30 éves korom körül, és kiderült, hogy körülbelül a legnehezebb darabok a zongorai dalomban.
És nem is játszották még itthon.
És Magyarországon én voltam az első, igen. Na és akkor koncerten eljátszottam egy párszor, akkor most lemezfelvétel. És Ligetinek akkor volt a magyarországi bemutatója a Grand Macabre operájának. Oda mentem hozzá, és mondtam, hogy van ez a felvétel, és szeretném neki megmutatni egy próbafelvételt. És azt mondja, hogy hát ő úgy is tudja, hogy én jó vagyok, őt már nem érdekli a zene, és kész, ennyi volt. Hozzátartozik, hogy szegény az utolsó években már súlyos beteg volt, és depressziós is, tehát a próbafelvételt nem hallgatta meg, és aztán jött az igazi lemezfelvétel, és annak a készanyagát azért elküldtük neki, Bécsben meghallgatta, és egyik este Kurtág Márta telefonált, hogy fölhívta őket a Ligeti felesége, hogy a Ligeti annyira lelkes, hogy kijött a depressziójából, hogy milyen jó az a lemez.
Ennél nagyobb elismerés.
Ez egy nagyon szép pillanat volt az életemben. Aztán jöttek a csúnyább pillanatok, mert mondta Ligeti, hogy hívjam őt föl Bécsben, menjek oda hozzá, elmentem, és addigra megint rosszul volt szegény. Fölraktam a készfelvételt, és elkezdte részletesen tanítani a készfelvételt. Nagyon jó, de területes, mint Emil Gilels, ilyet mondott. Másik etüdre meg azt mondja, hogy nem elég démoni, meg volt egy etüd, amire azt mondja, hogy hát jó, de nem elég fölényes. És akkor mondom, hogy mit csináljak, hogy fölényesebb legyen. És akkor megkérdezte, hogy hány évig gyakoroltam. Mondom, 3. Azt mondja, hát akkor még gyakoroljam 3 évig. Na most ő persze híres volt az ilyen jellegű megjegyzéseivel. És aztán megjelent a lemez ugyanaz, és megint fölhívta a Kurtágékat, hogy de jó, megjelent a lemez, és én kijavítottam mindent, amit ő mondott.
Még ugyanaz volt.
Ugyanaz volt. Itt nyilván a betegség lelkiállapota is magyarázza ezt, de egy kicsit azért az is van, hogy szubjektív tényezők is vannak a hallgatásnál.
Ligeti Györgytől az Ördög létre című etüdöt hallgatjuk. Kurtágot és Ligetit emlegettük leginkább, de hát nagyon sokfélét játszik. Például Chopin vagy Sosztakovics mit mozdít meg önben?
Fantasztikus világa Sosztakovics, és ott a mindennapi élet meg politika, a szovjet világnak a szenvedése az sokkal erősebben jön át a kor levegője, mint bármilyen más zenén, de attól ő még univerzális jelentőségű.
És Bachot például a zenei kvalitásai miatt szereti, vagy pedig a transzcendenssel való kapcsolata is fontos önnek?
Azt hiszem, hogy az ő zenéjében nem létezne az egyik a másik nélkül, és hát az olyan örömet ad az embernek, hogy nem lehet nem játszani Bachot. Egy művésznek nem feltétlenül van szüksége a tételes vallásokhoz, hogy ezt a részét kifejezhesse a személyisége a mű által. Úgyhogy az én agnosztikus világnézetem, vagy világnézet nélküliségem, az nagyon jól egybevág a zenészségemmel. Semmi tételes vallást nem követek, de azt nem mondom, hogy nem vagyok hívő.
Bach H-moll prelúdiumát idén játszotta a BMC-ben.
Sose volt célja, hogy hosszabb ideig járja a világot zongoristaként, esetleg külföldi karrier?
Az elég limitáltan sikerült nekem. Túl naív voltam túl sokáig, azt képzelve, hogy ami tényleg jó, azt észreveszik, és hívnak. És persze hívtak is, de ehhez kellett volna még az én aktivitásom. Ebben sose voltam jó. Nem volt szerencsé például olyan menedzserrel, aki elindított volna a pályán. Volt időszak, mikor Londonban, Angliában játszottam többet, volt időszak, mikor Törökországban, több amerikai koncertem is volt, csak ezek nem adtak ilyen összefüggő sorozatot, tehát inkább ilyen kalandok voltak számomra. Kamarapartnereimben fantasztikus bőség van, nagyszerű emberek, akikkel együtt játszhattam, magyarok és külföldiek, inkább Magyarországon. Nagyszerű vonósok, Perény Miklós, Keller András, Kelemen Barnabás, Kukas Katalin, Varga Oszkár, Leján Csaba, klarinétos, Kemenes András, zongorista, akivel sokat négykedeseztünk. Ez egy elég különleges dolog a kamarazenélés. Sokáig egyébként nagyon kényes voltam a partnerekre, és nem álltam szóba, már zeneileg nem álltam szóba akárkivel, csak hogyha olyannak éreztem a személyes kapcsolatot.
Ez változott?
Most már nem vagyok válogatós, csak a zenei színvonal határozza meg, hogy valakivel szívesen játszom együtt, tehát nagyon különböző személyiségeket is elfogadok. Tehát elfogadó vagyok. Kifelejtettem az egyik legfontosabb partneremet, Varga Istvánt, akivel nagyon sokat kamarázunk.
Ha belegondolok az ember pályáján, azért nagyon sok múlik szerencsém, vagy a szerencse hiányán. Amennyire például külföldi menedzserekkel nem volt szerencsém, annyira ezek a véletlenek vagy sorsszerű dolgok, hogy a 90-es évek elején volt egy Kozári Zoltán, aki saját pénzét adta bele Beatri Jóra nevű koncertcégbe, és oda engem sokat hívtak koncertezni, és aztán Srém Kálmán, aki szintén a saját pénzét adta bele a koncertekbe, hát ott nagyon sok ember koncertezett, én is. És aztán 2010-es évektől kezdve meg a Gőz László, aki a saját pénzén építette fel a BMC-t, ahol nekem ez a sorozatom van. Szóval ezek nélkül, az emberek nélkül esti koncertéletbe sem lennék benne. Ezek nagyszerű példák, de hát nem mindenkinek van szerencséje hozzá.
Schumann Humoreszk, a koncertfelvétel idén készült. Thank you.
zenehallgató családban nőtt föl, de én nem találtam zenészeket a családjában, kivéve a testvérét, Csalog Benedeket, aki fuvola művész lett.
Mind a két ágon voltak, akik nagyon szerettek zenélni. A nagymamám nagyszerű énekes lett volna, hogyha nem ment volna férjhez. Ugyan a nagyapám is nagyon szerette a zenét, és együtt hallgattak, de akkor már nem volt szabad énekelnie.
Arról a nagyapjáról van szó? Csalog Józsefről, aki neves régész etnográfus múzeumigazgató volt?
Igen, az ő felesége a nagymamám lett volna nagyszerű énekes, hogyha nem szakítja a fiaba tanulmányait. Stuttgartban tanult egyébként. És én még kísértem, 10 éves koromban is még szép hangja volt. Szóval ez egy nagyon zenei világ volt az övék is, meg a szüleim is. Tehát ez volt talán a legerősebb impulzus, hogy én zenész legyek.
Egyébként pedig édesanyja ismert néprajzkutató, Pócs Éva, édesapja pedig neves író, szociológus, szociográfus, Csalog Zsolt. Viszont édesapjától elég korán elszakadtak. Lehet, hogy a Kurtág György azért is lett apa figura?
Az embernek többféle apja van. 14 éves koromban váltak a szüleim, de azért láttam az apámat utána is sokat. Volt egy nagyon jó periódusunk Amerikában. Az ottani házassága pont akkorra esett, amikor én Bloomingtonban tanultam, tehát New Yorkban sokat voltunk együtt. Nem vesztettem el az apámat. Az egy problematikus kapcsolat volt ugyan, de nagyon más személyiség volt, mint a Kurtág.
Ő annak idején részt vett illegális katolikus ifjúsági mozgalomban, 56-ban fegyverrel harcolt, később a romák jogaiért állt ki, volt a Ballenberg Egyesület elnöke is, a Roma Polgárjogi Alapítvány tervének egyik kidolgozója, a Roma Sajtóközpont első vezetője, a cigánykutatásait betiltották, amikor meg 1977-ben aláírta a Kárta nyilatkozatot, akkor még inkább igyekeztek félre tenni, talán mindezt megsínylette a család.
Hát neki kalandos élete volt, és szerette ezeket a kalandjait, és élte az életét. Én egy sokkal zárkózottabb valaki vagyok.
És az ő világnézetével tudott azonosulni felnőttként már?
Nem, mert ő egy nagyon vallásos katolikusból lett egy nagyon erős meggyőződésű ateista. És én meg valahol a kettő között vagyok. Úgyhogy más vagyok.
Valamit örökölt tőle?
Biztosan, mert nekem sem csak egyféle foglalkozásom van. Tehát az, hogy 3 dolgot csinálok, a koncertek, a tanítás és az a zeneszerzés egyforma fontos. És hogy vannak ilyen periódusaim, amikor Bartókot szeretem a legjobban, aztán ez változik. Tehát ezek a kalandok, ezek rám is jellemzőek. De ott van az anyám, aki egy tudós, teljesen másfajta gondolkodás, sokkal szisztematikusabb. Ez is valamennyire van bennem.
Tanítani mindig is szeretett volna?
Ez nem volt olyan egyértelmű, de amint hazaértem Bloomingtonból, a diák éveim után azonnal egy állás lehetőség kínálkozott nekem, a Konziban hívtak zongoratanárnak, és nagy lelkesedéssel vetettem bele magam. De körülbelül 10 évi zongora tanítás után a Konziban egyszer csak úgy éreztem, hogy elég, tehát hogy valami zsákutca a hangszeres tanítás, mert egyre inkább csak arról szólnak a dolgok, hogy fölvegyik a Zeneakadémián, hogy milyen versenyt nyer meg. Tehát ebbe a darálóba kell, hogy helytálljanak a növendékek. És nagyon nem bántam meg, hogy abbahagytam a zongora tanítást, és átnyergettem a kamara zenetanításra. Nem kell azért harcolnom, hogy az én növendékem jusson be ilyen-olyan helyekre, nyerje meg ezt és azt a versenyt, hanem csak zenéről van szó. A zenei világ az egyre inkább egy ipar, pénz, üzlet. Persze azt tudják a diákok, akik hozzám jönnek, hogy én nem azt fogom megtanítani nekik, hogy a pályán hogy boruljanak, hanem csak azt, hogy játszanak jobban. Nagyon sok magyar tehetség van. Voltak ilyen pillanatok, mikor mehettem volna Nyugat-Európában, nagyon magas színvonalú helyekre, meg kurzusokat tartottam, és rájöttem, hogy lehet, hogy technikailag magasabb színvonal, de a magyarokban azért van egy olyan fajta tehetség, ami nekem fontosabb. Én úgy érzem, hogy Kelet-Európában ez még kicsit inkább megmaradt, ez az igazi zenei tehetség. Persze, hogy nyugat-európai zenészek is vannak fantasztikusak, meg amerikaiak is motiváltabbak, céltudatosabbak, sokkal gyorsabban érnek el eredményt, és mégis a magyarokban van valami, amit én jobban szeretek. Mindig több a tehetség, mint amennyit elbír a magyar koncert élet, tehát nagyon is féltem őket, hogy mi lesz velük és hogy boldogulnak.
Kurtágot tanít nekik?
Több évtizede Kemenes András kollégámmal együtt csinálunk ilyen Kurtág csoportokat. Ilyen nyári kurzusokat csináltunk meg, a Zeneakadémián is próbálkoztunk, ahol sokkal rosszabb a helyzet, mert rettenetesen tradicionális az oktatás. Mondhatnám, elavultak a tananyagok, de azért néhány évvel sikerült Kurtág kurzus szerveznünk ott is. És hát nagyszerű emberek nevelődtek föl, akik most már a Zeneakadémiai kollégáim kamaratanszakon, Kis Péter, Szalai András, Tornyai Péter, Borbély László, Fejvári Zoltán, Káli Gábor, aki egy csodálatos karmester. Szóval azért fölnőtt néhány ember, aki most már ezt csinálja.
Nemrég megjelent egy állásfoglalás, amit többen fogalmaztak meg, és azt mondják, hogy romokban hever az iskolai zeneoktatás, és hogy új kodályokra lenne szükség. Mit tudnának tenni az új kodályok?
Nem azt mondanám, hogy minden nap legyen énekóra, de hogy a zenehallgatás élménye hiányzik az általános iskolában, az egy szörnyű dolog. Nagyon érdekes módon lehetne feldolgozni a gyerekek számára a zenehallgatást.
Érdekes, 50 éves kora körül kezdett el saját zenét írni. Mi váltotta ki?
Én tanultam zeneszerzést Zeneakadémiával párhuzamosan, csak egyszerűen sok volt a zongora gyakorlásra egyéb tanulmányokkal párhuzamosan.
Mert hát ott volt olyan nagy zeneszerzők mellett, mint Kurtág vagy Ligeti.
Van, tehát ez némileg elnyomta a saját vágyaimat. És hogy ez hogy jött nekem 50 évesen, az elég rejtélyes dolog.
Tehát olyan 15-6 évvel ezelőtt.
Nem csak arra jutottam, hogy nekem komponálni kell, hanem hogy most akkor én abba hagyom a zongorázást, ez volt a terv. Nagyon erős meggyőződésem volt, én most zeneszerző leszek.
Anélkül, hogy írt volna egy saját hangot is?
Pontosan, igen. Magam sem értem ez, hogy történhetett. Aztán az a része, hogy nem fog zongorázni, azt nem sikerült megcsinálnom. Hát egyrészt rájöttem, hogy amikor már én nem akarok zongorázni, akkor jobban tudom zongorázni.
Nincs olyan nyomás?
Nincs semmiféle nyomás, és egyre jobb koncertjeim voltak. Tehát körülbelül 10 éve vannak igazán jó koncertjeim, úgy érzem. Úgyhogy nem tudtam megszabadulni a zongorázástól. Be kell vallani, hogy anyagi okai is vannak, mert a Zeneakadémiai egyetemi tanári fizetés az az éhhalálhoz elég. De nem ez volt a fő ok, hanem valóban jobban megy. Tehát nem hagyhattam abba. Viszont a zeneszerzés az meg nagyon is beindult.
Az első darabomat bemutatója után elküldtem a felvételét Kurtágéknak, mint később kiderült, nagyon nem tetszett nekik, és még egy néhány darabot megírtam, amíg egyszer csak a Magyar Mulató című kamaraművem lelkes tetszésüket elnyerte. És hát persze Kurtág véleménye a legfontosabb számomra, de meghallgatok másokat is.
A Kurtág Budapest 4 zenekari darabot mutatta be, és most kell az 5. megírnom nekik. Most éppen ez lenne a legfontosabb. Rengeteg kamaraművemet is bemutatták.
Többször írt Vörös Sándor versekre. Őt szereti nagyon, ugye?
Vörös nagyon szeretem, és persze vannak költők, akiket nagyon szeretek. Például Petri György, Kántor Péter, Orbán Otto, író barátaim is voltak, vannak. Szóval a könyvek fontosak.
Mi lenne a vágyott nagymű zeneszerzőként?
Hát az ember nem szívesen beszél a még meg nem írt darabjairól. Azt a pontot kell megvárni, amíg a darab elkezdi írni saját magát. És az nem az lesz, amit én akarok. A formája, a hossza, még a műfaja is leginkább menet közben derül ki.
És másfajta örömet szerez a zeneszerzés, mint a zongorázás?
A zongorázás a koncert pillanatában öröm. A komponálás az másfajta öröm. Hogyha elindul valami, és megy a maga útján, akkor az semmihez nem lehet hasonlítani azt a gyönyört a komponálás közben. Amikor megszólal, az persze az még ad egy plusz, de a legszebb része az, amikor megszületik. Van a Virtesben egy házam, és ott tudok írni. Csend van, csak madarak. Ez kell hozzá nekem, ennyi.
Saját művéből hallunk részletet. Az Időtlen című kompozíciót Nádler István festőművésznek ajánlotta. A Koncertó Budapest játszik. Csalók Gábor, Bartók Pásztori és Liz Díjas zongoraművész volt a vendégem. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelőszerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Nánási Anikó. Ezt a beszélgetést megtalálják a mediaclick.hu oldalon is.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Rádió Színház.
Mi asszonyunk fecskéi? Margarit Jurszenár novelláját Rajman Katalin fordította. Felolvassa Varga Mária.
Terapion, a barát, ifjúságában a nagy Athanasius leghűbb tanítványa volt. Zordis barátságtalan természete csak azokkal szemben enyhült meg, akikben nem gyanította a démonok jelenlétét. Egyiptomban feltámasztotta és megtérítette a múmiákat. Bizáncban császárokat gyóntatott. Egy álma késztette arra, hogy Görögországba jöjjön, és megszabadítsa a gonosz szellemtől ezt a földet, amely még mindig pánjárma alatt nyögött. Lobot vetett benne a gyűlölet, ha meglátta az agyagisten szobrokat a falak mélyedéseiben és a források gödrében. A szentelt fákat, amelyekre a ráztól gyötört parasztok különböző rongyokat aggattak fel, hogy az est leglágyabb fuvallatában is ott remegjenek helyettük. A falloszokat a mezőkön, amelyeket azzal a céllal állítottak fel, hogy termékenységre késztessék a földet. Saját kezüleg egy szűk kis kunyhót épített magának a Kefiszosz folyó partján, de gondja volt rá, hogy csak megszentelt anyagokat használjon fel. A parasztok megosztották vele sovány táplálékukat, s habár sápadtak voltak, meg haloványak, és elcsigázták őket a rájuk szakadt háborúk, meg az éhínség, Terapion nem tudta őket az ég felé fordítani. Imádták Mária gyermekét, Jézust, aki, mint a kelő nap, aranyba öltözött, de makacs szívük hű maradt azokhoz az istenekhez, akik a fákban tanyáznak, vagy a bugyogó forrás vízből merülnek fel. A nímfáknak szentelt platánfa alá minden este leraktak egy tálkát, az egyetlen megmaradt kecske tejével. A fiúk délidőben belopakodtak a ligetekbe, hogy meglessék az ónik szemű nőket, akik kakukkfűvel és mézzel táplálkoztak. Ott nyüzsögtek mindenütt ennek a kemény és száraz földnek leányai ezen a tájon, ahol valóságá formálódik és lényegül mindaz, ami másod eluszlik a ködben. Lépteik nyoma ott volt a források agyagában, és a testük fehérsége a távolban összeolvadt a sziklák ragyogásával. Az is megtörtént, hogy egy megcsonkított némfa tovább élt abban a rosszul gyarult gerendában, amely a tetőt tartotta, és egész éjszaka hallották panaszkodni vagy énekelni. Jóformán naponta vesztek el a hegyekben megbűvölt állatok, és a parasztok csak hónapokkal később találtak rá egy kis halomcsontra. A gonoszok kézen fogták a gyermekeket, és elvitték őket táncolni a szakadékok szélére. Az ő könnyű lábok nem érintette a földet, de a mélység elnyelte a súlyos kis testeket. Vagy a gyermekek után küldött fiú rohant vissza, lélekszakadva, láztól vacogva, halált ivott egy forrás vizéből. Terapion, a barát, minden szerencsétlenség után megrázta öklét az erdők felé, ahol a gonoszok rejtőztek. De a falusiak továbbra is szerették az üde félig láthatatlan tündéreket, és megbocsátották gonosz tetteiket. Ahogy megbocsátunk a napnak, amely felbomlasztja a bolondok agyát, a holdnak, amely kiszívja az elszunnyadt anyák tejét, és a szerelemnek, amely annyi fájdalmat okoz. A barát azonban úgy fél tőlük, mint egy falka nőstény farkastól. Úgy nyugtalanították őt, mint egy csapat kénő. Sosem hagyták békén ezek a szeszélyes szépasszonyok. Éjszaka arcán érezte meleg lehelletüket, mint egy alig megszelídített állatét, amely félénken ólálkodik a szobában. Ha kimerészkedett a határba, hogy egy betegnek elvigye az oltári szentséget, a háta mögött hallotta a fiatal kecskéhez hasonló szeszélyes és szaggatott ügetésüket. S ha minden erőfeszítése ellenére elszúnyott az ima órájában, odajöttek ártatlanul, hogy megrángassák a szakállát. Nem akarták elcsábítani, mert csúnyának, nevetségesnek is nagyon öregnek találták vastag barna daróc ruhájában. És szépségük ellenére ő benne sem keltettek tisztátalan vágyakat, mert úgy irtózott a mesztelenségüktől, mint a hernyó vértelen húsától, vagy a vízisikló sima bőrétől. Mégis kísértésbe vitték, mert végül már kételkedett Isten bölcsességében, hiszen annyi felesleges és kártékony lény teremtett, mintha a teremtés csak egy ártalmas játék lett volna, amelyben neki kedve telik. Egy reggel a falusiak arra ébredtek, hogy a barát a nymfák platánfáját fűrészeli. És kétszeresen is neki keseredtek. Egyrészt féltek, hogy a tündérek, ha elmennek, bosszúból magukkal viszik a forrásokat, másrészt pedig a platánfa árnyékolta be azt a helyet, ahol táncra szoktak gyülekezni. De nem tettek szemrehányást a szent embernek, mert nem akartak összezördülni a mennybéli atyával, aki az esőt és a napot osztogatja. Hallgattak, és némaságuk csak bátorította Terapion barátot abban, amit a nymfák ellen tervezett. Mindig vitt magával két kovakövet ruhaujjának ráncai között, és este titokban, ha egyetlen parasztot sem látott a puszta mezőkön, fölgyújtott egy öreg olajfát, amelynek odvas törzsében rejtőző istennőket sejtett, vagy egy pikkelyes törzsű fiatal fenyőt, amelynek gyantája aranykönnyeket hullatott. Mesztelen alak szökött ki a faágak közül, hogy csatlakozzék társnőihez, akik a távolból figyelték Terapion ténykedését mozdulatlanul, mint az ilyet őzek. És a szent barát örült, hogy megint elpusztította a gonosz egyik búvó helyét. Mindenütt kereszteket állított, és az isteni fiatal állatok szétfutottak. Elmenekültek ennek a fenséges bitófélének az árnyékából, a csend és magány egyre szélesedő zónáját hagyva a szentté vált falu körül. De a harc tovább folyt minden talpalatnyi földért a lejtők aljában, mert a hegy tüskés cserjékkel és kőomlásokkal védekezett. Innen nehezebb volt elűzni az isteneket. Végül imádsággal és tűzzel körülkerítve, adományok hiányában lesoványodva, megfosztva a szeretettől, mert a falu ifjúsága lassan mégis elfordult tőlük, a nymfák egy kietlen völgyben kerestek menedéket. Néhány egészen sötét fenyő álltott, gyökereit az agyagos talajba mélyeztve. Nagy madarakhoz hasonlítottak, amelyek erős karmaik közé gyűjtik a vörös földet, és sastolaik ezer finom hegyét az ég felé rezegtetik. Az a forrás víz, amely itt az idomtalan kőhalmok alatt szivárgott, túl hideg volt hozzá, hogy odavonzza a mosónőket és a pásztorokat. Barlang képződött egy domb oldalában, és a nyílása éppen csak annyira volt széles, hogy egy ember be tudott nyomakodni rajta. A nymfák minden időben is oda menekültek azokon az estéken, amikor a vihar megzavarta játékaikat, mert épp úgy féltek a mennydörgéstől, mint az erdők minden vadja, és a holtalan éjszakákon is ott aludtak. Fiatal pásztorok azt állították, hogy üdvösségüket és ifjúságuk erejét veszélyeztetve belopakodtak az üregbe, és sohasem fáradtak bele, hogy ezekről a hűvös homályban csak félig látható édes testekről beszéljenek, meg a hajukról, amelyet nem tapogattak meg, inkább csak elképzeltek. Terapion barát részére ez a sziklafalban megbúvó barlang olyan volt, mint egy rákos daganat a saját mellén. És órákon át mozdulatlanul állva a völgy torkában, felemelt karral kérte az eget, segítse meg őt, hogy elpusztíthassa az isteni fajzatnak ezeket a veszedelmes maradékait. Húsvét egyik estéjén a barát maga köré gyűjtötte legmegbízhatóbb, vagy inkább legbátrabb híveit. Csákányokkal és lámpákkal szerelte fel őket, egy keresztet vett magához, és elindult az emberekkel a dombok útvesztőjén át, a növénynedvektől terhes, lágy sötétségben, arra törekedve, hogy egy óráját se vesztegesse el ennek a rövid áprilisi éjszakának. Terapion, a barát, megállt a barlang szájában, és megkísértetésüktől félve nem engedte meg tanítványainak, hogy behatoljanak. Az átlátszatlan sötétségben a források csopogása hallatszott, meg valami halk suhogás, mint a lágy szellő a fenyvesekben. A szunnyadó nímfák lélegzete volt ez, akik a világ őskoráról álmodtak, arról az időről, amikor az ember még nem létezett, és a föld csak fákat, állatokat és isteneket szült. A parasztok nagy tüzet raktak, de a szikla fejgyújtásáról le kellett mondaniuk. A barát megparancsolta nekik, hogy keverjenek maltert, hordjanak köveket össze. Pirkadatkor hozzákezdtek egy kis kápolna építéséhez, amely az elátkozott barlang szájánál a domb oldalának támaszkodott. A falak még nem száradtak meg, a tetőt sem rakták még fel, és az ajtó is hiányzott, de Terapion, a barát, tudta, hogy a nímfák nem mernek majd kimenekülni ezen a szent helyen keresztül, amit már is megáldott és felajánlott Istennek. Nagyobb biztonság kedvéért a kápolna mélyén a barlang bejáratánál egy hatalmas, négy egyenlő ágú keresztet állított, egy festett Krisztussal. És a nímfák, akik csak a mosolyt értik meg, rémülten hőköltek vissza a megfeszített kép elől. A nap első sugarai félénken egészen a barlang szájáig merészkedtek. Ebben az órában szoktak előjönni a szegény teremtések, hogy a közeli fák levelein elfogyasszák harmat reggeliüket. A szegény rabok zokogtak, könyörögtek a barátnak, hogy segítsen rajtuk, és ártatlanságukban megígérték, hogy szeretni fogják, ha szabadon engedi őket. De a munka folytatódott egész nap, és még este is hullottak a könnyek a sziklából. Köhögés és rekett kiáltások hallatszottak, mintha sebesült állatok panasza lett volna. Másnap felrakták a tetőt, és egy csokor virágot az ormára. Beillesztették az ajtót, és megforgatták a zárban a hatalmas vaskulcsot. Ezen az éjszakán a fáradt parasztok visszatértek a faluba, de a barát ott feküdt le a kápolna mellett, amelyet ő emeltetett, és fogjainak panaszszavában gyönyörködve egész éjszaka nem aludt. Pedig nem hiányzott szívéből a részvét. Megsajnált egy eltaposott hernyót, vagy egy tört virágszálat, amelyet elsodort a csuhájával. De olyan ember volt, akinek örömet okoz, ha a kis viperák fészkét két tégla közé szoríthatja. A parasztok másnap meszet hoztak. Kimázolták a kápolnát belül is, kívül is, amely így hasonlatossá vált egy a szikla oldalában megbúvó fehér galambhoz. Két falusi legény, aki kevésbé volt félénk, mint a többiek, bemerészkedett a barlangba. Bemeszelte nyírkos és likacsos falait, hogy a források vize és a méhek által odahordott méz többé már ne szivárogjon be az üregbe, és ne hosszabbítsa meg a tündérek hanyatló életét. A legyengült nímfáknak már nem volt elég erejük hozzá, hogy mutatkozzanak az emberek előtt. A félhomályban alig sejlett fel itt-ott bizonytalanul egy-egy összeszorított ifjú száj, két-két könyörgésre emelt kéz, vagy egy kebel halvány rózsaszíne. Vagy pedig időről időre, ahogy hozzáértek az érdes sziklákhoz, a parasztok úgy érezték, hogy egy sima hajzat siklik el méztől fehér, durva ujjaik alól, remegve, mint azok a bársonyos füvek, amelyek az elhagyott nyírkos helyeken nőnek. A nymfák megviselt teste köddé bomlott, vagy már szinte porrá esett szét, mint a halott pillangók szárnya. Még mindig nyöszörögtek, de nagyon oda kellett figyelni, hogy az ember meghallja halk panaszszavukat. már csak a nymfák lelke sírt. Terrapion a barát a rákövetkező egész éjszaka folytatta imádságos örködését a kápolna küszöbén, mint egy remete a pusztában. Örült a gondolatnak, hogy mire az új hold fenn lesz az égen, a nyögések megszűnnek, és az éhen pusztult nymfák már csupán tisztátalan emlékké válnak. Azért imádkozott, hogy sietesse a pillanatot, amikor a halál kiszabadítja rabnőit, mert legjobb meggyőződése ellenére már sajnálta őket, és haragudott magára ezért a szégyenletes gyengeségéért. Senki sem jött fel már hozzá. A falu olyan távolinak tetszett, mintha a világ másik végén feküdt volna. A völgy túlsó lejtőjén nem látott mást, mint vörös földet, fenyőket, és egy félig elrejtett ösvényt az aranytű levelek alatt. Nem hallott mást, mint azt az egyre halkuló hörgést, és saját egyre rekedtebb imádkozó hangját. Amikor estébe hajult a nap, az ösvényen egy nőt pillantott meg. Feléje jött. Lehajtott fejjel, kisé görnyetten járt. Fekete köpeny és kendő volt rajta, de valami titokzatos fény tört át a sötét szövetem, mintha az éjszakát dobta volna rá a reggelre. S bár a nő nagyon fiatalnak tetszett, olyan komoly, lassú és méltóság teljes volt, mint egy nagyon öreg asszony is, olyan édes, mint egy érett fürt, vagy valami illatos virág. Amikor a kápolna elé ért, figyelmesen ránézett a barátra, és ezzel megzavarta áhítatában. Asszony, ez az ösvény nem vezet sehová, szólt Terrapion. Honnan jössz? Keletről, mint a hajnal, válaszolt a fiatal asszony. És te mit csinálsz itt, öreg barát? Befalasztam ebbe a barlangba a nymfákat, akik még nyugtalanították a vidéket, mondta a barát. És az öreg szája elé kápolnát építettem. Azon keresztül nem mernek elmenekülni, mert mezítelenek, és a maguk módján ők is félik az Istent. Azt várom, hogy az éjség és a hideg elpusztítsa őket ebben az üregben, és ha ez megtörtént, Isten békéje fog honolni a mezők felett. Ki mondta néked, hogy az Isten békéje nem terjed ki a nymfákra épp úgy, mint az őzekre és a kecskenyájakra, válaszolt a fiatalasszony. Hát nem tudod, hogy Isten, amikor a világot megteremtette, elfelejtett szárnyat adni néhány angyalnak, akik ezért lehullottak a földre, és megtelepedtek az erdőkben. Ez a nymfák és a pán nemzetsége. Mások meg elfoglaltak egy hegyet, és ők lettek az olimpuszi istenek. Ne helyezd a teremtményt a teremtő fölébe, mint a pogányok, de ne is botránkozz meg az ő művén. És köszönd meg Istennek a te szívedben, hogy Diánát és Apollont is megteremtette. Az én szellemem nem szárnyal ilyen magasra, mondta alázatosan az öreg barát. A nymfák megzavarják híveimet, és veszélyeztetik üdvösségüket, amiért én vagyok felelős Isten előtt, és ezért, ha kell, egészen a pokolig üldözöm őket. És ezt a buzgalmat a javadra írják majd, te becsületes barát, mondta mosolyogva a fiatalasszony. De nincs-e valami mód arra, hogy összeegyeztesd a nymfák életét híveid üdvösségével? A hangja olyan lágy volt, mint a fovola. A barát lehajtotta a fejét, nyugtalan lett. A fiatalasszony a vállára tette kezét, és komolyan így szólt hozzá. Barát, hadd lépjek be ebbe a barlangba. Szeretem a barlangokat, és sajnálom azokat, akik ott keresnek menedéket. Egy barlangban szültem meg a gyermekemet, és egy barlangban bíztam rá minden aggodalom nélkül a halálra, hogy másodszor is megszülessen a feltámadásban. A remete félreállt, hogy beengedje. A fiatalasszony habozás nélkül elindult az üreg szája felé az oltár mögött. A nagy kereszt eltorlaszolta a bejáratot, A fiatalasszony gyengéden félretolta, mint valami jól ismert tárgyat, és besiklott a barlangba. A sötétben hangosabbá vált a nyöszörgés, csiripelés hallatszott, és valami szánt suhogás féle. A fiatalasszony ismeretlen nyelven szólt a nymfákhoz, talán a madarak és az angyalok nyelvén. Hamarosan megint megjelent a barát mellett, aki egy percre sem hagyta abba az imádkozást. Nézz ide, barát, szólt a fiatalasszony, és figyelj! Éles csiripelés hallatszott a köpenye alól. Széthúzta a két szárnyát, és Terapion a barát azt látta, hogy több száz fiatal fecske rejtőzik a ruhája ráncai között. A nő szélesre tárta a karját, mint egy imádkozó asszony is szabadjára engedte a madarakat. Aztán így szólt, és a hangja olyan tiszta volt, mint a hárfájé. Eredjetek, gyermekeim! A kiszabadított fecskék az estiék felé repültek, megfejthetetlen jeleket rajzolva rá, csőrükkel és szárnyukkal. Az aggastyán és a fiatalasszony egy ideig szemmel követte őket. Azután a távolról érkezett, így szólt a remetéhez. Minden évben vissza fognak jönni, és te menedéket adsz majd nekik az én templomomban. Isten veled, Terapion. És Mária elindult az ösvényen, amely sehová sem vezetett, mint valaki, akit nem nagyon érdekel, hogy az utak végződnek-e valahol, mivel tudja, hogyan kell az égben járni. Terapion a barát lement a faluba, és másnap, amikor visszatért misét mondani, a nymfák barlangjának falát már elborították a fecskefészkek. A madárkák minden évben visszatértek, fel alá szádostak a templomban, etették a kicsinyeiket, vagy megerősítették agyagból készült otthonokat, és Terapion, a barát, gyakran abba hagyta imáját, hogy megindultan szemléje szerelmüket és játékaikat, mert a fecskéknek szabad azt, ami a nymfáknak meg van tiltva.
Mi asszonyunk fecskéi? Margarit Jurszenád novelláját Rajman Katalin fordította. Felolvasta Varga Mária. Szerkesztő Kulcsár Katalin, rendező Gábor László István.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.